Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából több mint 9 milliárd forint támogatás érkezik Heves vármegyébe. Ismét lesz rendőrségi közúti ellenőrzés április 19-én. A Nyíregyházi Ipari Parkban bejárást tartott a település polgármestere. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Összesen mintegy 9,2 milliárd forint támogatás érkezik Heves vármegyébe a közeljövőben. Jelentette be sajtótájékoztatón dr. Juhász Attila Simon, a Heves vármegyei közgyűlés elnöke. Mint elhangzott, a forrásból 2 milliárd forint önkormányzatok között oszlik el az élhető települések pályázataira, illetve ipari park beruházásokra. A fennmaradó 7,2 milliárd forint pedig lehetőséget nyújt a közúthálózat fejlesztésére. Utóbbi érinti mások mellett Mezőtárkányt, Kápolnát és Verpelétet, valamint Pély községet. A közgyűlés elnöke arról is szólt, nagy táján az ipari park beruházás indulhat el ennek köszönhetően.
Az alapvetően két nagy pályázati csomagot jelent, egyrészt elbírálásra kerültek a Magyar Közút által beadott pluszos pályázatok, ez 7,2 milliárd forint értékben fog útfejlesztést jelenteni Heves vármegyében. Itt alapvetően két területre koncentrálunk, itt a délhevesi térség, illetve az északhevesi térségben vannak olyan kiemelten fejlesztendő járásaink, ahol az úthálózatnak az állapota mindenképpen megkívánta már ezeket a fejlesztéseket. Tisztában vagyunk vele, hogy vannak még további olyan területek, illetve felületek, amelyek felújításra szorulnak, de most ez a 7,2 milliárd forint, ez úgy gondolom, hogy sokat fog javítani. Különösen fontos ez azért, mert a turisztikai szempontból is egy jelentős, ugye a Tisza-tó környéke, és ott már az észak-déli körgyűrű-szerű utat azt sikerült megvalósítanunk, megépítenünk, és az rendben is van, viszont ott Kömlő, Tiszanáva, Hátány környéke az még mindig nagyon rossz állapotban, illetve a Tarna környékén is a települések számíthatnak támogatásra, illetőleg az északhevesi térségben is valósulnak meg fejlesztések, például a Sirok-Pétervására összekötő útnak egy szakasza megújul, de még szintén a délhevesi térséghez, de már nem szorosan a Tiszatóhoz kapcsolódik ez az Eger Mezőtárkányi bekötő útnak a felújítása, ez is már egy nagyon régi adósság, és bízom benne, hogy ez következő év elején ez már meg is valósul, hiszen a tervek elkészültek. Több település nyert pályázati támogatást, ezek már alapvetően azért azok a pályázati felhívások voltak, ahol elsőkörös döntések megszülettek, és az elsőkörös döntéseknél forráshiány miatt nagyon sok pályázat gyakorlatilag elutasításra került, vagy illetve azt kértük, hogy ne utasítsák el a pályázatokat, hanem kerüljenek tartaléklistára, és erről a tartaléklistáról sikerült kimozdítani több pályázatot. Belső átcsoportosításokat tudtunk végezni a Heves vármegyére alokált top plusz forrásaiból, és így sikerült ezeket a pályázatokat kimozgatni. A legjelentősebb tétel, amit említett volt, hogy ez a Nagytájai Ipari Park 751 millió forintos támogatásban részesült, ez ugye egy visszanemtérítendő 100%-os támogatás, és itt a címzett a települési önkormányzat. Itt egy olyan iparterület fejlesztés valósul meg, ami biztosak vagyunk benne a polgármesterről, hogy hosszú távon megoldja Nagytájának az iparűzési adó gondjait, mert eddig sajnos ebben ők nem nagyon jeleskedtek, másrészt pedig tehermentesíti egy kicsit Egert, hiszen Eger, az Egri Ipari Park ez gyakorlatilag megtelt, és itt vannak még olyan külső területek, amelyek feltárhatók, bevonhatók az iparosításba, és hát van egy nagyon fontos előnye ennek a területnek, mégpedig az, hogy az M25-ösön keresztül közvetlen autópálya kapcsolattal rendelkezik, tehát ezeket is az ilyen jellegű iparterületfejlesztéseknél figyelembe kell, hogy vegyük, hogy nem elég az alapinfrastruktúrát megvalósítani egy ipari park beruházásnál, hanem oda az eljutást is biztosítani kell, hiszen a vállalkozások számára csak akkor lehet vonzó.
Április 19-én ismét lesz 24 órás rendőrségi közúti ellenőrzés azokon a helyszíneken, amelyeket az állampolgárok javasolnak. A korábbi években Gyöngyösön a Püspöki utcát, a Szurdokpart utat és a 24-es főút mátrafüredi szakaszát javasolták a legtöbben, a tapasztalatok szerint pedig minden 20. autós gyorsabban ment a megengedettnél. Lázár Leventét, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjét kérdezzük.
Alapvetően a maga a Speed Marathon az a Európai Roadpol akcióhoz kötődő betét ellenőrzés, gyakorlatilag akció, amelyet minden évben most már jó pár éve megszervezünk, és ebbe ugye a lakosság, ez is, ahogy elmondtad, bevonjuk az aktuális helyeket, ahol úgy gondolják az ott lakók, illetve maga a városlakók, hogy azok az útszakaszok, ezek lehetnek városon belül és a város környékiek is, ahol úgy gondolják, hogy nagyobb a forgalom, gyorsabban mennek adott esetben az autósok, motorosok, vagy esetleg nem látnak olyan sűrűn ott rendőrt, trafipaxos kollégákat, ezeket a helyszíneket várjuk igazából ilyenkor.
Említetted, hogy már nem először van, hanem ennek hagyománya van minden évben. Gyöngyösről is érkeztek javaslatok, mik itt Gyöngyösön a frekventált helyszínek, ahol esetleg a mérésekre lehet számítani, még a javaslatok tükrében is?
Hát nyilvánvalóan vannak azok a fix, úgymond helyek, amiket az egész évben mérnek a kollégáim. Gyöngyösen ilyen lehet például a Püspöki út, a Szurdokpart út, illetve a nyári időszakban főként ugye a 21-es számú főút, ugye a mátrai szakasza, hisz itt azért az autósok, mert már a motorosok is számon megjelennek itt a jó időnek köszönhetően. Ugye ezeket a szakaszokat alapvetően is szokták mérni a kollégák, illetve még Gyöngyöst elhagyva, Gyöngyös-Falász felé is, ezen a hármas számú főúton is gyakran szoktunk mérni, de lehet, hogy előfordulnak olyan akár korlátozott helyek is a városon belül, ahol ugye 50 km/h megengedett, ahol esetleg jobban elengedik magukat a járművezetők, és esetleg mit nem sűrűn, vagy nem olyan gyakran fordulunk meg, vagy esetleg előfordul, hogy nem is tudunk róla. Ezért fontos, hogy ezeket a helyszíneket is begyűjtsék a kollégák. Jó pár, ha jól tudom, és illetve a kollégákkal beszélve, már jó pár helyszín jött Gyöngyösről, illetve Heves vármegye több városából, településről is, úgyhogy ezeket összesítik a kollégák majd hétfőn délután, és ezt követően minden igaz, akkor április 18-án fogjuk egy közlemény formájában kitenni a prevenciós oldalunkra, illetve váltanak polisz.hu-ra is, hogy melyek ezek a helyszínek, amelyekre a legtöbb szavazat, legtöbb helyszínt leadtak a kedves állampolgárok valamennyi kapitányság illetékességi területén, és ezeket a helyszíneket fogják majd, ahogy te is mondod, április 19-én reggel 6-tól 24 órán keresztül, 20-án reggel 6 óráig mérni majd folyamatosan a kollégák.
A következő 100 évet is meghatározhatja ez az évtized, amelyben most vagyunk, fogalmazott Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Ipari Park helyszínbejárásán.
Nyíregyházát is sújtja egy kivándorlás, a fiatalok évtizedek óta elmennek és sokan nem itt telepednek le. Nyíregyháza jövőjét, azt mondtam többször, következő 100 évet meghatározhatja ez az évtized, amiben most vagyunk, és ennek egyetlen egy ellenszere van, színvonalas munkahelyteremtő beruházások idevonzása. Ez persze mást is jelent, az önkormányzatnak lesz adóbevétele, óriási növekedés várható, 2010-ben 7,1 milliárd volt az adóbevétel, most, ha jól sikerül az évünk, elérhetjük a 20 milliárdot, ez 5 év múlva megduplázódhat. Magát a beruházást úgy terveztük meg, nagyon körültekintően, előrelátóan, hogy az egyrészt az ipari parkot idehelyezzük, ugye autópálya mellé, tehát a város közlekedési infrastruktúrát nem fogja terhelni, épül majd lefeljáró az autópályára, itt van az iparvágány, legkevésbé terhelje a város közlekedését. Nagyon fontos az, hogy például a Tó utcai már megvalósult vízügyi beruházásunkat úgy terveztük és úgy kiviteleztettük, hogy az több mint 10 000 embernek a szolgáltatását javítja, a nyomás erősödött, és ugyanígy van a közúti infrafejlesztéssel is.
Nyírbátor összes bevezető útjára telepített trafiboxokat az önkormányzat. Az 5 eszköz kiépítése több mint 30 millió forintba került a városnak. A trafiboxokat felváltva használja majd a rendőrség. Az önkormányzat célja a fejlesztéssel a gyors hajtók és a balesetek számának csökkentése. Máté Antal polgármestert hallják.
Nyírbátor elhelyezkedése adja választ arra, hogy miért egyszerre 5 trafiboxot telepítettünk. A városon több fő út halad keresztül, és a határ felől Románia irányából is az autópálya felé nagyon nagy a forgalom. Nem nagyon tudtunk volna különbséget tenni, hogy melyik utca igazából a problémás, ezért a képviselőtestület úgy döntött, hogy egyszerre mind az 5 bevezető út mellett megépíti ezt a trafibox készüléket, és majd a rendőrség szakmai bölcsességére bízza, hogy a készülékeket hogyan helyezi el, tehát a mérőberendezéseket éppen melyik út mellett melyik dobozban helyezik el, hogyan változtatják. Mi ebben a szakmai álláspont, ez már nem a mi feladatunk, és azt gondoltuk, hogy így tudjuk azt is jelezni a lakosság számára, és tudjuk azt is jelezni a környéken élők számára, hogy Nyírbátorban innentől kezdve a legegyszerűbb megoldás, ha mindenki betartja a sebességhatárokat. Nagyjából egy olyan 30-40 millió forintba került, ugye itt minősített trafiboxokat kell megvásárolni, tehát itt a rendőrség által meghatározott feltételeknek kell megfelelni. Ugyanakkor olyan fejlesztéseket is megvalósítottunk, hogy nem egyszerűen letelepítettük ezeket a készülékeket, hanem megfelelő védelmet is szerettünk volna ezeknek a dobozoknak biztosítani. És hát még mindig lesz feladatunk, mert jelenleg akkumulátorokkal fognak működni a készülékek, a folyamatos árambetáplálása, kiépítése még folyamatban van, ezért mondjuk azt, hogy nagyjából egy ilyen készüléknek a telepítése olyan 7 millió forint körül van.
A gépjármű adó befizetési határideje április 15-e hétfő. Hívta fel a figyelmet dr. Paskújné Pifkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
Április 15-ig évfélig lehet befizetni a gépjárműadót. Legegyszerűbben az elektronikus tárhelyre kapott határozatokban szereplő linkre kattintva, vagy a Nemzeti Adó és Vámhivatal mobil applikációjában, a NAV mobilban fizethető be az adó. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek átutalással rendezhetik a befizetést. A gépjárműadó befizetésének legfontosabb tudnivalói tehát a határidő 2024. április 15-e hétfő évfél. Utalás esetén a gépjárműadó összegét a NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára kell átutalni. Nagyon fontos, hogy az utalási közleménybe fel kell tüntetni az adószámot vagy az adóazonosító jelet. Kérhető részletfizetés a gépjárműadóra automatikusan jár 5 havi pótlékmentes részletfizetés a magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak. A likviditási gondokkal küzdő gazdálkodó szervezetek a törvényi feltételek fennállása esetén kérhetnek részletfizetést vagy fizetési halasztást. A gépjárműadó befizetése a NAV mobil gépjárműadó menüpontjában vagy a NAV ügyintéző felületén az ügyfélportálon az ÜPON keresztül is pillanatok alatt teljesíthető. Az applikáció letölthető a Google Play és az App Store kínálatából is, mindig a legfrissebb verziót kell használni. A gépjárműadóval kapcsolatban minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon.
Regionális híreink végén az időjárásról. Hétfőn az ország déli felén derült vagy fátyol felhős lesz az idő, és ott késő estig csapadék sem lesz. Északon is több órára kisüt a nap a változó felhőzet mellett, de arrafelé délutántól fokozatosan beborul az ég. Főként délutántól várható az északi tájakon eső, zápor, zivatar, de kevés helyen már délelőtt is eshet. A délnyugati szelet sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérik, majd az északi megyékben északnyugatira fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 22 és 31 fok között várható, de Észak-Borsodban mérhetik az alacsonyabb, délen a magasabb értékeket. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. április 14-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt Szent István Rádió. A jó hír hangja. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Adásunk tartalma: úton lenni Jézus nyomában. Zarándok Akadémiát tartottak Pannonhalmán. A vallásturizmus képzés lehetőségeiről egyeztettek a szakemberek Budapesten. Tesztelték a Miskolci Egyetem hallgatói a hidrogén üzemanyagcellás autóbuszt. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
A zarándoklat munka, önmagamon való munka, találkozások révén valósul meg, a bizalom terében, a Szentlélek erőterében, mondta Hortobágyi T. Cirill főapát a fővédnökségével a Pannonhalmi főapátságban megrendezett Zarándok Akadémián. Az idei harmadik alkalommal megrendezett szakrális, spirituális műhely találkozó résztvevői az úton lét témájával foglalkoztak. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Domjánné dr. Nizsalovszky Ritát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének habilitált egyetemi docensét, tanszékvezetőjét. Beszélgetésünknek a témája, hogy a közelmúltban rendezték meg a harmadik Zarándok Akadémiát, a helyszín ezúttal Pannonhalma volt, majd erre is rátérünk, de arra kérlek először, Rita, hogy elevenítsük fel, hogy mi ez a Zarándok Akadémia, milyennek tulajdonképpen a célja, kik gyűlnek itt össze.
A Zarándok Akadémiát 2022-ben hívták életre. Az alapítók hárman vannak, és van köztük, aki egyetemi oktató, van olyan alapító, aki vallásturisztikai attrakciónak az üzemeltetője, menedzsere, és van köztük mondjuk egy, úgy is mondhatjuk, hogy szimpla közember is, akit egyszerűen az érdeklődése vonzott be ebbe a körbe, és ők hárman nagyon professzionális módon nyúltak hozzá a zarándoklásnak a témaköréhez, és igazából beszélgettünk már előző adásokban arról, hogy vallási turizmus, zarándok turizmus, a kettő nem ugyanaz, az egyik szűkebb, a másik tágabb fogalom. Ők egy kicsikét úgy fogalmazzák meg, vagy úgy fogják meg a zarándok turizmusnak, vagy a zarándoklásnak a témakörét, hogy ők ezt tekintik egy tágabb fogalomnak a vallási turizmushoz képest, és ők azt mondják, hogy mindenki attól függően, hogy milyen céllal indul el, nem feltétlenül vallásos céllal, az egy zarándok, ő úton van. És ezt az útonlevést, az útonlevés közben történő átalakulást, átformálódást, miért indul el valaki, hogyan érkezik meg, gyakorlatilag ennek az egész folyamatát próbálják ők professzionálisan átfogni, áttekinteni, az ő általuk felhalmozott jelentős tapasztalatot, tudást átadni, és segíteni azokat, akik zarándokok, tehát akik részt vesznek, és a másik oldalt is, akik ezeknek a zarándokoknak a testi, lelki, szellemi kiszolgálását szeretnék még professzionálisabbá tenni. Tehát gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy az egész útonlevésnek, az egész zarándoklásnak, zarándoklatnak a keresleti kínálati spektrumát ők igyekeznek lefedni, nagyon sok tudással, nagyon sok tapasztalattal, és ami nagyon-nagyon fontos, lelkiséggel.
Kik vettek részt ezen a Zarándok Akadémián, milyen kör?
Nekem most már volt alkalmam a második számú, számomra második számú alkalma részt venni. Tavaly Mátra Verebély Szentkúton volt, és most pedig, amint te is említetted, Pannonhalmán került megrendezésre. Maga a helyszínválasztás sem véletlen, hiszen azok számára is, akik esetleg még nem hallottak róla, fontos, hogy elmondjam, hogy Pannonhalma ebben az évben ünnepli alapításának 800. évfordulóját. Számos program lehetőség várja majd az ide látogatókat, és érdemes ellátogatni, hiszen az elmúlt éveknek a fejlesztései nyomán gyönyörűen megújult, mind kívül, mind belül maga az épület és a hozzátartozó turisztikai kínálat is. Nem egy hagyományos konferenciára kell gondolni. A résztvevők ugyanúgy érkeztek a szakmából, a szűkebb szakmából, tehát akik ezt oktatják, attrakcióüzemeltetők például, de szép számmal érkeztek úgynevezett laikusok is, akik felhasználók, akik önmaguk is nem szakmabeliek, hanem gyakorlatban az életben végzik ezt a zarándok tevékenységet, és fontos számukra a zarándoklásnak, a zarándoklatnak, a lelki vonatkozásainak a megismerése. Tehát nagy örömömre rögtön össze is futottam egy házaspárral, akiket Mátrafüredről ismerek, és földieim is. És nagyon meglepődtem, és akkor utána derült ki, hogy az előző két zarándok akadémiával ellentétben itt már jobban meghirdetése, vagy szélesebb körben került meghirdetésre ez a program, és tényleg szép számmal érkeztek olyanok is, akik vagy zarándok útszervezők, vagy tényleg csak magukon a zarándoklatokon vesznek részt.
A harmadik Zarándok Akadémiának a témája az volt, hogy úton. Ugye egész életünkben úton vagyunk, és az a jó, ha tartunk valamilyen cél felé. Hogyan közelítettétek meg ezt a témát?
Voltak plenáris előadások szokás szerint, és aztán a második napon pedig kerekasztal beszélgetésekre került sor, amelyek sokkal jobban körbe tudták járni az útnak a kérdését. Az úton levés tehát nem csak azt jelenti, hogy vallási céllal indulok el, és ilyen motivációim vannak, hanem az is lehet, hogy úgy indulok el, hogy csak természetjárás a cél. Hogy az aktív turizmusba szeretnék részt venni. És utána lehet, hogy átfordul, és lesz egy mélyebb lelki tartalma. Éppen ezért a szervezők igyekeztek, hogy az útonlevésnek többféle aspektusát is megmutassák. Tehát volt kolléganő, aki például a Pilisi Parkerdő aktív turisztikai kínálatáról mesélt, de például az is nagyon fontos aspektusa volt az egyik kerekasztal beszélgetésnek, hogy mire van szükségünk az úton. Nem csak a lelkületre, hanem milyen infrastruktúrára. Tehát az egészen lelki-szellemi oldalról haladtunk afelé is például, hogy azért egy túrázónak, egy zarándok úton lévőnek vannak bizony elég keményen fizikai szükségletei is. Tehát nagyon-nagyon széles aspektusát tudtuk áttekinteni az útonlevésnek, és akkor itt mondanék is pár kulcs gondolatot, amiköré szerveződtek részben a plenáris, részben pedig a kerekasztal beszélgetések. Az egyik az volt, hogy az út mint cél. Mi a célunk az útnak a végigjárásával? Volt az út mint találkozás, találkozásoknak a helyszíne, egymással való találkozás, a magunkkal való találkozásnak a helyszíne, és hát természetesen azokkal, akik az útnak a részei, akik helyben élnek, és úgy találkozunk velük, mint idegenek, és lehet, hogy aztán mint barátok fogunk elválni. És volt még egy utolsó szegmense is, vagy egy utolsó síkja is az útnak, az út, mint történet. Honnan jutunk el, hová? Az út, mint történet során mindenkinek megvan a saját története egy úttal kapcsolatban. Itt nagyon fontos a megosztás, ennek az átadása és a megélése és a hazavitele, hogy mit viszünk haza egy útról. De nagyjából ezek voltak azok a főbb témakörök, amiköré szerveződött a Zarándok Akadémia. Egyébként hozzáteszem, hogy zseniális volt a szervezőknek a hozzányúlása vagy hozzá állása ehhez a konferenciához. A legtöbb konferencia úgy szokott végbe menni, hogy összejön nagyon sok ember, közösen meghallgatják a plenáris előadásokat, majd esetleg ott nyílik lehetőség személyesebb találkozásokra, amikor már a kisebb szekcióülések létrejönnek. Itt viszont a szervezőknek már az első nap az volt a célja, hogy ezt a összegyűlt érdeklődő társaságot már a legelején megpróbálják lelkileg összerázni, vagy megismertetni egymással, és rögtön az első plenáris előadások után már voltak olyan programok, ahol kis csoportosan egymásra utalva kellett felfedezni játékos formában a pannonhalmi apátságnak különböző részeit, el is tévedtünk többször, de nagyon jó kis csoportok alakultak ki, amik aztán utána egymással is sokkal jobban tudtak kommunikálni, tehát ez a lelki megalapozottság, ez nekem nagyon-nagyon sokat jelentett, olyan, mintha nem is konferencián, hanem lelki gyakorlaton lettem volna, de ez nagyon sokat segített abban, hogy a későbbiekben a szakmai oldalát is mélyebben át tudjuk élni, meg tudjuk élni, vagy meg tudjam én élni.
Folytatjuk beszélgetésünket a Zarándok Akadémiáról, valamint arról is szó lesz, hogy a miniszterelnök helyettesi kabinet kerekasztal megbeszélést szervezett olyan felsőfokú oktatási intézmények szakembereinek, ahol jelenleg is folyik, vagy indítani szeretnének vallásturizmus képzést. Domjánné dr. Nyizsalovszky Ritát, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszék vezetőjét, habilitált egyetemi docensét kérdezzük.
Az itt szerzett tudásból, tapasztalatokból ön te mit tudsz hasznosítani itt az egyetemi oktatás során?
Nagyon sok mindent, nem csak szakmailag, hanem emberileg is. Mióta elkezdtem mélyebben foglalkozni a vallásturizmusnak a témakörével, pár évvel ezelőtt kerültem igazán szakmai oldalról, és nem mint felhasználó ennek a tárgy témakörnek a közelében. Igazából a vallásturizmus más, mint a többi turizmuság. Sokkal nagyobb felelőssége van a vallásturizmus szolgáltatóinak, mint más turizmuságok esetében is. Ugyanis, ahogy az emberek, a laikusok is sokkal érzékenyebben tekintenek a egyházi üzemeltetésű attrakciókra, és hogyha bármilyen kisebb sérelem éri őket, vagy akár egy nem túl kedves szó, vagy valamilyen egyéb konfliktus, az sokkal érzékenyebben reagálják le. És ezek a beszélgetések, ezek az alkalmak, amikor itt részt tudtam menni a Zarándok Akadémiának a tavalyi meg ez évi ülésein is, nagyon rávilágítottak erre, hogy óriási a felelősségünk abban, hogy kik kerülnek a szolgáltatói oldalra, és akkor itt már kapcsolnék is át arra a gondolatra, hogy részben itt a Zarándok Akadémián is megfogalmazódott, de sokkal inkább azon a vallásturisztikai fórumon, amiről már volt szerencsém ugyanitt ezen a fórumon beszámolni, ami novemberben volt Debrecenben, felmerült, hogy bizony a vallásturizmushoz kapcsolódó szakemberképzés ma Magyarországon nagyon minimális, sőt, megmerném kockáztatni, hogy nincs. Tehát azoknak a szakembereknek a képzése, akik ezt a felelősségteljes, mondjuk azt, hogy küldetést, mert én ezt már nem is szakmának, inkább küldetésnek, nem szimpla munkahelynek, hanem küldetésnek nevezném. Tehát az ő képzésük, az ő továbbképzésük, az per pillanat gyenge lábakon áll. És az ezzel kapcsolatos továbblépéshez is kaptam ötleteket a Zarándok Akadémián, illetve a Vallásturisztikai Fórumon Debrecenben, és ennek volt egy következő lépcsőfoka az a rendezvény, amin tegnap volt szerencsém részt venni, egy olyan megbeszélésen, amit a miniszterelnök helyettesi kabinet szervezett, és a vallásturizmus képzéssel kapcsolatos kerekasztal megbeszélés során áttekintettük a vallásturizmus képzéshez kapcsolódó kihívásokat, problémákat, megoldási lehetőségeket, és főleg az együttműködési lehetőségeket a szereplők között.
Itt kik vettek részt, és akkor mire jutottatok?
Onnan indítanám ezt a történetet, hogy létrejött az úgynevezett Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2.0, amiben szerencsére, mint kiemelt prioritás, bekerült Magyarország vallásturizmusának a fejlesztése. Sokkal hangsúlyosabban, mint ahogy korábban volt. Ez a stratégia, amikor megszületett, ehhez elkészült egy úgynevezett vallásturisztikai intézkedési terv is. Ennek a vallásturisztikai intézkedési tervnek egy nagyon fontos lába a képzésnek a megerősítése. Ez különböző szinteken képzeljük el. Amiben mi most be tudunk kapcsolódni, az két sík. Az egyik a turizmus alapképzésen belül a szakirányoknak az erősítése. 2019-ben a turizmus alapképzésnek az egyik szakirányaként a kezdeményezésemre elindult a kulturális és vallásturisztikai szakirány, És amikor a későbbiekben katolikus egyetem lettünk, úgy gondoltam, hogy ezt a képzést, ezt jó lenne tovább erősíteni, és a vezetőséggel konzultálva és áttekintve a lehetőségeket, úgy gondoltuk, hogy vallásturisztikai szakember posztgraduális képzésre, tehát megvannak a feltételek is azáltal, hogy egyrészt katolikus egyetem lettünk, másrészt a hittudományi főiskolának a szakértelme, harmadrészt pedig a kollégáknak a szakértelme és a tudása biztosítékot jelent arra, hogy ezt a képzést el tudjuk indítani. Közben a miniszterelnök helyettesi kabinet is úgy gondolta, hogy itt az ideje annak, hogy a képzés szempontjából történjen egy előrelépés, és összehívták ezt a tanácskozást. Ezen azok a felsőoktatási intézmények vettek részt, akik tervezik azt, hogy ilyen jellegű képzést, akár posztgraduális formában, akár pedig alapképzésnek a szakirányú képzései formájában meg fogják tudni indítani. Részt vett tehát a Tokaj-hegyaljai Egyetem turizmus tanszékének a vezetője, a Széchenyi István Egyetemről is vett részt kolléga Győrből, a Károli Gáspár Egyetemről, a Veszprémi érseki főiskola rektora volt még jelen, illetve Tiszántúli Református Püspökség turisztikai képviselője, valamint jó magam voltunk ennek a kerekasztal megbeszélésnek a tagjai. Indítottunk onnan, hogy miért is van szükség erre, tehát visszanyúltunk az alapokhoz, és mivel gyakorlatilag mindannyian más, nagyrészt más egyházmegyékből érkeztünk, esetlegesen más vallásúak is voltunk, így nagyon jól sikerült áttekinteni azt, hogy és konszenzusra jutni abból, hogy igen, szükség van a vallásturisztikai képzésnek a megújítására, újra felelevenítésére. És utána kezdtünk azon gondolkozni, hogy hogyan. Volt, akinek már elkészült a szakindítási anyaga, mint ahogy a miénk is elindult, már a karitanácsunk már jóvá is hagyta, most már csak a szenátusnak a jóváhagyására várunk, hogy ez a képzés indítható legyen, és egy későbbi adásban majd nagyon szívesen mesélek is erről, de természetesen szeretném vele megvárni a szenátusnak a jóváhagyását. Mi az Veszprémi érseki főiskolának a posztgraduális képzéséhez kapcsolódó képzési és kimeneti követelményeit, illetve mintatantervét vettük át, és ezt nyilván a saját adottságainknak megfelelően, saját erősségeinknek megfelelően igyekeztünk átalakítani. Ugyanígy az övékét vette át a Tokaj-hegyaljai Egyetem, illetve a Széchenyi István Egyetemen Győrben pedig újra szeretnék éleszteni a már 2011-ben megindított, csak pár évet megélt vallásturisztikai szakirányú képz, két éves szakirányú képzésüknek a meglétét. A következő pont, ami sorra került a beszélgetés során, az a hogyan volt. Hogyan tudjuk ezt minőségi tartalommal megtölteni, hiszen, amint mondtam is, azért ez egy speciális tudást is igényel. Nem csak az üzemeltetés, hanem egyáltalán az, hogy a képzésben azokat a szaktárgyakat, azokat a készségeket, azt a tudást úgy tudjuk átadni az érdeklődőknek, hogy ők majd azt a gyakorlati életben megfelelően tudják kamatoztatni. Ehhez speciális tudást szükségeltetik. Ezt tekintettük át, illetve természetesen azt, hogy milyen is a piac, vajon kik fognak érdeklődni, lesznek-e érdeklődők a képzéseink iránt, illetve az együttműködési lehetőségeket, hiszen próbálunk azon a nyomvonalon haladni, hogy nem egymásnak az ellenségei, az ellenfelei vagyunk, hanem próbáljuk egymást segíteni ebben a munkában, megosztani egymással a tapasztalatainkat, a tudásunkat és segítséget nyújtani egymásnak. És én úgy gondolom, hogy egy nagyon példaértékű konklúzióval sikerült lezárni a tegnapi megbeszélést az együttműködéseknek az erősítésével, és azzal, hogy lehetőség szerint 2024 őszétől mindannyian fogjuk tudni, el fogjuk tudni indítani ezt a típusú képzést.
Úton lenni Jézus nyomában, a Zarándok Akadémiáról és a vallásturizmus képzés lehetőségeiről Domjánné dr. Nizsalovszki Ritával, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszék vezetőjével, habilitált egyetemi docenssel beszélgettünk. A Miskolci Egyetem hidrogénellátási szakmérnök hallgatói is tesztelték azt a hidrogén üzemanyagcellás autóbuszt, ami nemrégiben Miskolcon közlekedett. A működése során káros égéstermékek helyett vízgőzt kibocsátó, alacsony zajterheléssel üzemelő autóbuszt a hallgatók a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT telephelyén próbálhatták ki. A program során a tanulók több előadást is meghallgattak a hidrogéngázzal és az autóbusszal kapcsolatban. A részletekről Vadászi Marian, a Műszaki Föld és Környezettudományi Kar, Bányászat és Energia Intézet intézeti tanszékvezetője adott tájékoztatást.
Múlt évben, októberben sikerült elindítanunk a képzésünket, a hidrogénellátási szakmérnök képzésünket, és ennek a képzés keretében van egy olyan tantárgyunk, hogy hidrogén infrastruktúrák, ahol szeretnénk a hallgatókkal megismertetni a hidrogén alkalmazásának a különféle lehetőségeit. Tudtuk, és szoros kapcsolatban vagyunk a Humdával és a egyéb szakmai területekkel, amelyek a hidrogén vonatkozásában érdekesek és napjainkban vezető szerepet töltenek be. Tudtuk már előre, hogy decemberben megérkezik hozzánk is majd a hidrogén üzemanyagcellás autóbusz, és ennek a tantárnak a keretében úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne első kézből találkozni ezzel az infrastruktúrával. Tulajdonképpen a 18 szakmérnök hallgatónk első helyet bérelt ki a rendezvénnyel kapcsolatban. Hogyan is kezdődött a mi kapcsolatunk? Mindenáron szerettem volna a hidrogénes busszal utazni is, és közelebbről is megtapasztalni. Nem csak a buszt, hanem valójában a buszhoz szükséges hidrogén átfejtését és töltését is megismerni, és megismertetni a hallgatóinkkal. A töltőállomást is, és tulajdonképpen van egy nagyon kedves ismerősöm, aki az MVK ZRT-nél autóbuszvezető, és ő már hetekkel, hónapokkal ezelőtt mondta, hogy érkezik a hidrogénes busz, és akkor ott figyelte az eseményeket, hogy mikor, és nagyon aranyos és nagyon kedves volt, megadta a kontaktokat, hogy melyik igazgató urat tudom megkeresni, és tulajdonképpen én ismeretlenül felhívtam őket, és nagyon kedvesek és készségesek voltak, hogy természetesen öröm számukra is, hogy minél nagyobb hallgatóság, érdeklődők körében meg tudjuk vizsgálni, nekik is fontos szempont, hogy ezt a technológiai újdonságot megismertessék. Úgyhogy tulajdonképpen így kezdődött a közös munkánk, és utána a Hyundai-val is felvettük közösen a kapcsolatot, és így egy nagyobb volumenű rendezvényt alakítottunk ki, és valóban a hallgatók is. Nappali tagozatos hallgatók is jelen voltak a Műszaki Föld és Környezettudományi Karról, és valamint a szakközépiskolásokat is sikerült megszólaltatni, és ők is nagyobb számban, 50-es létszámban azt hiszem, hogy megtöltöttük valóban az előadót, és nagyon aranyosak és nagyon érdeklődőek voltak az előadások alkalmával. A program tartalmazott egy tulajdonképpen a Miskolci Egyetem oldaláról egy ismertetőt, a három műszaki kar, a gépészmérnöki és informatikai kar, a anyagtudományi és vegyészmérnöki kar és a műszaki föld és környezettudományi kar kapott tulajdonképpen meghívást, és ezek a karok intézetein belül is azok a képviselők voltak, akik valamilyen módon kapcsolódnak a hidrogén gazdasághoz, hiszen tulajdonképpen itt a hidrogén gazdaság, a hidrogén akár bekeverése a gázhálózatba, akár a szállítmányozásban történő használata egyre intenzívebben fog megjelenni a jövőben, és kiemelt célja a Miskolc Egyetemnek is, és nekünk is, mint oktatóknak felelősségünk, hogy a hallgatókkal a legújabb innovációt megismertessük, és első kézből adjuk át a tudást, úgyhogy a három kar képviselői itt voltak, és ismertették a képzésüket, és ilyen előadásokat is hallhattak. Ezen kívül a konkrétan már a hidrogén gazdasághoz kapcsolódóan a jármű alkalmazásokban való elterjedését ismertette dr. Hanula Barna professzor úr a Széchenyi István Egyetem részéről, és Meyer Zoltán a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyagcella Egyesület részéről. Mind a hárman nagyon érdekes szegmensét villantottunk meg a tulajdonképpen kibontakozó hidrogén gazdaságnak, amely úgy láttam a hallgatóság részéről és nagy érdeklődéssel figyelték. A legizgalmasabb program a hidrogén üzemanyagcellás autóbusszal történő utazás volt, ami tulajdonképpen első hallásra tűnik egy nagyon újdonságnak, nagyon nagy innovatív előrelépésnek, de valójában ott szembesül az ember, hogy tulajdonképpen semmiben nem különbözik ez az autóbusz, mint a jelenleg is cirkuláló elektromos autóbuszoktól. A hajtáslánccal kapcsolatos eltérések azok valóban jelentősek, hiszen itt a hidrogén kémiai átalakulása során történik a elektromos áram termelése, és valójában ez az autóbusz is egy elektromos meghajtású autóbusz. A programban még részt vettünk a busz töltésén is, amelynek során a Messer Hungarogáz rendelkezésre bocsájtotta a mobil üzemanyagtöltő állomását, amely valóban egy érdekes töltést mutatott meg nekünk. Pár perc elegendő egy ilyen autóbusznak a akár 100-200 kilométeres üzemanyaggal való ellátására. Úgyhogy ez is bizonyítja azt, hogy egy sokkal gyorsabb üzemanyagtöltésre van lehetőség, mint a hagyományos elektromos autókkal való üzemanyagellátás. A hallgatói visszajelzések is azt mutatják, hogy igen, jól döntöttünk, amikor első körben felvettem az igazgató urakkal a kapcsolatot. A saját szakmérnök hallgatóink folyamatosan érdeklődtek, a szakembereknek a Solaris autóbusztól is érkezett szakember, aki részletesen bemutatta az autóbusznak a működését. Természetesen mindig záporoznak a kérdések, tehát az oktatási rendszerünk is tulajdonképpen a szakma segítségén alapul, úgyhogy egy 45 perces tanórát mi hajlamosak vagyunk 70-80-90 percre elnyújtani, úgyhogy itt is, tehát nem csalódtam a hallgatóimban, a szakmérnök hallgatóimban, kérdéseket bombázták a szakembereket, és nagyon tetszett. A középiskolások pedig a program részvétele után a Tiszai pályaudvarra tudtak kiutazni, és onnan tudtak hazamenni, úgyhogy ők is nagyon érdeklődőek voltak, több kérdést feltettek a szervezőknek is, és a szakmai partnereknek, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy egy nagyon sikeres rendezvényen vagyunk túl. És miért is beszélünk most a hidrogénről? Tulajdonképpen egy nagyon izgalmas és érdekes folyamatban vagyunk itt a 2024-es évben, hiszen az Európai Unió zászlós hajójára tűzte ki azt a célt, hogy 2050-re karbonsemlegessé váljon, ami azt jelenti, hogy a kibocsátott széndioxid mennyisége és az elnyelt, vagy elnyeletett, vagy befogott széndioxid mennyisége az egyensúlyban legyen. És tulajdonképpen ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, kulcsfontosságú szerepe lesz a megújuló energiáknak és a hidrogénnek. Na most a hidrogénről annyit kell tudni, hogy az előállítási módjának két vonulata van. Elő tudjuk állítani fosszilis energiahordozókból, földgázból, kőolajból, szénből, amely egy nagyon érett technológia. Az ipar, a vegyipar az már évtizedek óta használja, egészen vissza tudunk kanyarodni akár a 1900-as évek elejéig. A hidrogén léghajó, ugye a Hindenburg balesete 1938-ban vagy 39-ben volt, sajnos ez aláásta a hidrogén pályáját, negatív irányban, ugye, tehát az a nagy katasztrófa nem tette lehetővé a ilyen irányú felhasználását. Az iparban igen, intenzíven használják, és a másik vonulat a vízelektrolízisével előállított hidrogén, viszont ez is egy érett technológia, nagyon régóta alkalmazzák, tehát kettő közötti különbség az a széndioxid kibocsátásban rejlik. Bár a fosszilisból kibocsátott széndioxidot is, hogyha befogjuk, akkor az is karbonsemlegessé tud válni, viszont a vízbontás az a technológia során nem bocsájt ki széndioxidot, és ezért ezt a hidrogént szeretnék a fosszilis energiarendszerek zöldítésében aktívan alkalmazni. Annyit hozzá kell még tenni, hogy a hidrogént abban az esetben tekinthetjük zöld hidrogének, vagy környezetbarát hidrogénnek, hogyha a felhasznált villamos energia megújul energiaforrásból származik. És ebben az esetben valóban ki tudjuk mondani, hogy az így felhasznált hidrogén nem bocsájt ki széndioxidot, és itt nem beszélek arról az élettartamra vetített széndioxid kibocsátásról. Értem azon, például a napelemcellák előállítása során kibocsájtott széndioxidról. Úgyhogy ezért beszélünk manapság a hidrogénről egyre többet, folyamatosan tulajdonképpen, és elég intenzív szerepet játszik a karunk, az intézetünk, a tanszékünk, és pontosan ez vezérelt minket, hogy a képzésünket is beindítsuk. Az elterjedésével kapcsolatban azt tudnám mondani, hogy bár Magyarországon még ugye most is a tavalyi évben jelent meg, egyébként már a tavalyi évben a Pakson már járt azt hiszem ugyanez a Solaris autóbusz, ami itt a megyeszékhelyeken cirkulál, hogy mondjam így, van ennek egy idézőjeles testvére, a Toyota gyártmány, Budapest külvárosaiban jár most is, jelenleg is, tulajdonképpen két ilyen autóbusz cirkulál a országunkban, és valóban ez egy tesztüzemmód, hogy szeretnék felmérni, hogy a versenyképességét javítsuk valójában. Tulajdonképp maga az üzemanyag, ugye a hidrogén is, ahogyha megújuló energiában származó villamos energiával állítjuk elő, ez egy költséges folyamat. Azt ugye nem mondtam az előzőekben, hogy amikor előállítjuk akár a földgázgőz reformálásával, az elektrolízis az többszöröse, az elektrolízisből előletett hidrogén ára 4, 5, 6, 7, 8, akár többszörös szorzóval is számolnunk kell. Egyébként, hogyha a világba kitekintünk, elterjedt, mert több országban már intenzíven alkalmazzák, például Dél-Korea nagyon nagy fejlődésen megy át a hidrogén gazdaság kapcsolatában, és örömmel mondhatjuk, hogy Párizsban nem sokára megrendezésre kerül az olimpia, és Párizs városa több száz hidrogén üzemanyagcellás autóbusz és autó, személygépjármű autó bevonásával tervezi megvalósítani a turisták, a versenyzők szállítását.
Műsorunk a rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonon.